Hát irány egy nagyon érdekes és közeli ország, akikkel elég sok történelmi rokonságunk és kapcsolatunk van. Zsecspospolita Polska. Erről fogunk beszélgetni Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével. Jó reggelt, szervusz!
Igen, sziasztok, jó reggelt! Így van, tehát Lengyelország jön az ezüst témakör kapcsán most így napirendre.
Nem nagyon van benne a köztudatban, hogy ekkora ezüst termelő Lengyelország.
Nincs. Európában az egyetlen egyébként. Nagyon érdekes, hogy minek Lengyelországról szerintem van egy képünk, ami messze nem azonos a valósággal. Tehát mindig ugye még ilyen KGST, meg egyéb időkből nézve, ugye ilyen jó barát, meg úgy azt gondoljuk, hogy egy összemérhető ország, de az ember minél jobban nézi, annál inkább rájön, hogy nagyon nehezen összemérhető Magyarországgal, mert földrajzilag is több mint háromszorosa, tehát 312.000 négyzetkilométer, 38 millióan lakják, 37,6 millió, de egyébként a lengyelekről még annyit tudni kell, hogy ők mind nemzet, 60 milliós nemzet, mert a 37 millió otthoniból 10 millióan az USA-ban élnek, Brazíliában is él 3 millió lengyel, 2 millió német területeken él, a Kanadában is, így tovább, tehát azért ez egy eléggé nagy nemzet is. Ugye ezt a bányászati részét kevesen ismerik, pedig az ezüstben ők évszázadok óta ott vannak, de más ásványi kincség is vannak, ami nagyjából a földrajz és a történelmi adottságaikból ered, tehát ők a világ hatodik legnagyobb ezüst kitermelője. Most az ezüst azért fontos egyébként az idei év során, tehát ezeket az ásványi kincseket vesszük alapul, és hogy ezek hol találhatók meg, mert az ezüst az nem csak ipari, tehát az ipari gyógyászati, ugye az ezüst az egy baktériumölő hatású nemesfém, tehát az ezüstnek rengeteg felhasználása van, az elektronikától egészségipar, ékszer, de egyébként befektetésként is. Én ahogy néztem, az ára az gyakorlatilag 2020 óta meg négyszereződött, de vannak benne ilyen kiszúrások, de egy elég stabil bevételnek tűnik. Tehát annak ellenére, hogy most a ritka földfémek, a slágerfémek, azért az ezüst egy nagyon-nagyon-nagyon stabil ásvány, tehát egy fém. Most Lengyelországra még egy gondolat sem annyi, hogy EU-n belül meg ők a hatodik legnagyobb gazdaság, szóval azért ez jó látni. Tehát Lengyelország egy nagy ország, és egy nagyon robosztus gazdasággal, nagyon robosztus bányaiparral. De először ugye a földrajzilag azért érdemes végigbeszélni, hogy ők hol is fekszenek, azt nagyjából tudjuk, de hogy milyen környezetben. Északról ugye a Balti-tenger, aztán ott van Kaliningrád, ez a volt Königsberg, ez már egy orosz enklávé, aztán Litvánia, Belorusszia, Ukrajna, tehát azért ők eléggé forró területekkel, és határosak délről meg Szlovákia, Csehország és Németország. Na most a története az országnak az eléggé változatos, tehát az, amit a Bandi mondott, hogy hát lengyel-magyar két jó barát, meg ezek a történelmi szomszédságok, mert egyébként szomszédok voltunk, tehát ez egy nagyon régóta lakott terület, de az időszak az 1569-ről 1772-ig tartott, ez a Lengyel-Litván Unió, amelyik egyébként akkoriban Európa legnagyobb országa volt. Tehát közel 1 millió négyzetkilométerrel. Tehát ez egy hatalmas terület volt keletre felé és nyugat felé is. De ezt aztán a poroszok és az oroszok, tehát ugyancsak egy betű a kettő között a különbség, de egyik nyugatról, a másik meg keletről vette fogás alá, és ennek az lett a vége, hogy felosztották. Tehát ennek az lett a végeredmény, 1795-ben Lengyelország megszűnt. Tehát ez egy nagyon ritka történelmi történet, vagy eset, hogy egy ország, hát azt nem mondom nyomtanul eltűnik, de gyakorlatilag felosztották, és ez a két ország belépett erre a területre. Na most ez 1918-ig így is maradt. Itt voltak különböző lázadások, és így tovább próbáltak ebben előlépni, de a trianoni békeszerződéssel állt helyre gyakorlatilag a mai magyar Lengyelország. Tehát ott volt nekik a történelemben egy olyan, hát közel 120 évig, amikor nem létezett az ország. Na most akkor jött létre ez a második lengyel köztársaság, és amit aztán 1939-ben a németek újból gyakorlatilag lerohantak, aminek egyébként nagyjából oka, főleg ez az ásványi kincs, Szilézia és így tovább, amik egyébként ma is ilyen hát volt porosz területeken fekszenek. Szóval így, melyik terület kihez tartozott a történelmi évszázadai során, ez nagyon változatos volt, de egy biztos egyébként, hogy ez a porosz hatás nagyon jelentős, mert minden Poznántól kezdve Csecsénen át mindegyiknek van német neve, sőt az Odera folyó
hát
egyébként onnan ered. Tehát ez egy nagyon komplex történet, de a lényeg az, hogy Lengyelország 1918-ban formálódik újra, és akkor elvesznek mindenkitől területet, és jön létre a mai magyar, bocsánat, a mai történelemben is ismert terület, ami aztán a kelet-európai történetet járja végig, 45-től gyakorlatilag ugye szocialista, egyébként kommunista ország lesz, majd úgy rendszerváltás jön, és 1980-ban itt jelenik meg először a szolidaritás, ez a Lech Walesával, amelyik aztán hát gyakorlatilag 1981-ben hadi állapothoz vezette. Ez akkor ma már annyira nem ismer, de a lengyeleknél bevezették a hadi állapotot, még ott volt egy tábornok, most nem jut eszembe a neve, aki ilyen kommunista zászló, de...
Jaruzelszki.
Jaruzelszki.
Hú, a kemény arc.
Nagyon menő napszemüvege volt.
Oké. Okay.
Hát ami megmaradt nem, ugye nem, az ifjú Mihálovics Andrásnak.
Igen, tehát a vonat helye után abszolút ez a széles látóköz nagyon meglep. Úgyhogy, de az 1990-ben Valenza megnyeri a választásokat, aztán 99-től NATO tagok és 2004-től EU tagok. Tehát azt lehet mondani, hogy onnantól kezdve a történelmük az hasonló a miénkhez, De gyakorlatilag gazdaságilag egészen más.
Hát egészen más, tehát egy óriási ország, jó helyen is vannak, balti-tengeri nagy terület is van, ugye, így aztán határosak a balti országok közül azokkal, ahol egy nagyon erős kereskedelmet tudnak
meg
folytatni.
Meg ott is történelmi, tehát egy időben a Lengyel-Litván Unió az hatalmas kiterjedésű ország volt, és az ukránokkal is volt nekik uniójuk, ugye a kozák hetmanság.
Bizony.
Révén.
Igen. Szóval ez egy nagyon érdekes területe Európának, és egyébként gazdaságilag azt gondolom, hogy a mai Lengyelország egy nagyon jó kilátásukkal rendelkezik. Tehát sokszor az ember, amikor Magyarországról nézi, akkor úgy, én nekem sokáig az volt az érzésem, hogy ugye a két ország nagyon hasonló. Amikor az ember elkezdi részletekben nézni, akkor rájön, hogy semmi hasonlóság nincs. De nekünk gyakorlatilag tizedik sincs abból, ami nekik van.
És az megvan, hogy mi hogy lesajnáltuk a rendszerváltáskor, ugye a lengyel piacozókat, meg az egész lengyeleket, ugye ott jegyrendszer volt, meg áruhiány volt, meg sorbanállás volt, meg szegénység volt, és erre úgy állva hagytak bennünket, mint annak a lengyel rendszerváltás után.
Így van, ez abszolút egyetértek. Na és az nekik három, a gazdaságuk gyakorlatilag három fő pillére épül, egyrészt a mezőgazdaságra, a gyártásra és a bányászatra. Na most gyakorlatilag az ásványi kincsei azért is érdekesek, mert nem csak rész van, nem csak ezüst, amiről beszélünk, részben is az EU-ban a legerősebbek, ez nemzetközileg is azért egy jegyzett pozíció. Szenük rengeteg van, tehát a sziléziai szénbányászat, ez is egy nagyon régi történet. Ez annyira erős egyébként, hogy 83%-át az energiának mindig szén erőművekből nyerik, ahogy olvastam, és 17 csak a megújuló, ami döntően szél, tehát épül, és rengeteg a vasércük. Tehát innen ered a nehézipar, tehát Lengyelországnak nagyon komoly nehézipara van, ami a hajógyártástól kezdve egy csomó mindenre alkalmas. Tehát azért ez egy teljes vertikumú gazdaság. Azt kell látni, hogy az energiafüggőségük nekik nagyon hamar megoldódott, tehát nekik korábban is volt már LNG termináluk, tehát viszonylag időben ráálltak, és azért ők az orosz földgáz, ami kb. 50% volt, nagyon hamar rá tudtak állni. Egyrészt a Norvégra, illetve a Csepp folyosra. Tehát ez egy nagyon erős pozíciójuk, tehát ők gyakorlatilag energiafüggetlenek ilyen szempontból már a keleti országoktól. Tehát ez egy nagyon erős pozíció. Na most a gazdaságban, ami talán most jellemző, tehát egy teljes vertikumú gazdaság, de most egy ilyen repolonizációs irányzat zajlik most már 2016 óta, tehát a lengyel állam próbál bizonyos stratégiai ágazatokban, tehát a energiaipar, kőolaj, földgáz és ital, tehát az Orlen, amelyik most megjelent itt már benzinkutakkal is egy-kettőt lehet látni, az gyakorlatilag részben az állam szerzi vissza. Ott is egy nagyon nagy privatizációs hullám volt. Így egyébként a legnagyobb bányaipari vállalatuk ez a KGHM, ebben is 31%-os csak az állami rész, de egyébként ezek a cégek óriási cégek, tehát hogyha elkezdjük nézni, és ez talán a lengyel tőzsdére is egy mutató, tehát nagyon ugye sokkal erősebb a gazdaságuk, nagyon sok a nagy cég, tehát amiről így beszéltünk, tehát a bankrendszerbe, a vegyiparban,
olajipar, igen, PKN, így van.
A bányaipar, szóval ez nagyon meghatározó. Ami érdekes így az adójogra áttérve, tehát Lengyelország így gazdaságilag nagyon színes ország, és ha ránézünk, nem az ezüst a fő exportjuk, tehát hogyha megnézzük az export mérlegüket, akkor egyébként a legerősebb rész az a járműgyártástól kezdve, ugye azt látjuk a kisposzki történettől kezdve, az ugyanúgy folytatódott, de a dohányiparon át, a nehézipari termékek, szóval, de gumigyártás, szóval húsipar, IT-iparuk is van, szóval egy nagyon-nagyon izgalmas történet, ami itt van. Viszont az adórendszerük egyáltalán nem kedvező. Tehát ahogy én látom, legalábbis így összehasonlítva Magyarországgal, az egyetlen jó mértékük, ami így szembezik, az az ÁFA 23%-kal, de egyébként maga az egész adórendszer az OECD átlag fölött van, tehát az OECD az 34,1, és a legmagasabb az pedig, a lengyelek azok e fölött vannak 36,8-al. Nyilván nem a skandináv adórendszer felé közelítenek még, mert azért ők följebb vannak, tehát azért a norvégok azok ilyen 40% fölötti tax-to-GDP arányokkal mennek, de azért Lengyelország is az átlag fölött van már, és ennek része a 19%-os társasági adó, ami nem kevés. Nekik is van egy minimális adójuk, tehát ami egy 10%, tehát amit fizetni kell. Ez egy kicsit ilyen komplikáltabb történet. Van bányaadójuk, ami aztán egy elég bonyolult rendszer, mert ez egy kilogrammos kóták alapján, vagy ilyen tonna szerinti kótával működik, és a súly alapú, és ezt évente váltogatják. Itt voltak is adóreformok, mert ezek annyira túlszaladtak, azt hiszem, hogy 2016-ban egy ilyen reformot kellett csinálni, mert a KGHM az már nagyon erősen nyögte ezeket a terheket. Nincsen helyi adójuk, ami szintén jó, és az SZIA-juk is gyakorlatilag a mi viszonyainkhoz képest kellemetlenebbek, mert 17% az alsó kulcs, de 120 ezer zloty fölött 32%. Tehát, és nincsenek olyan külön adózó jövedelmeik, mint nálunk, tehát én azt látom, itt minden nagyjából így összefolyik. Úgyhogy Lengyelország úgy néz ki, hogy egy ilyen szempontból adó oldalról egy eléggé, hát volna mit finomítaniuk, de a kérdés, hogy akarnak ezt. Szóval ez megint egy kérdés, mert így is, ahogy én látom, az ő költségvetésük ilyen szempontból rendezett a költségvetési, tehát az adósodottságuk 50% körüli, 53%, tehát összességében nem biztos, hogy nekik ebbe bele kell így nyúlni, de mindenképpen egyet kell látni, szóval az EU 6. legnagyobb gazdaságáról beszélünk, és az egyik legdinamikusabban növekvő volt KGST ország. Tehát az elmúlt évek teljesen ezt mutatják, és hát remélem, hogy nem nagyon fognak elhúzni tőlünk, mert nem azt jelenti, hogy ők megállnak, hanem azt, hogy mi gyorsulunk, mert gyakorlatilag azért az ő irányuk az és az útjuk az nagyon, nagyon tiszteletre méltó.
Oké, nagyon szépen köszönjük egy pár hozzászólásra a kedves hallgatóktól, hogy egyébként az Orlen a legnagyobb olajipari vállalat Közép-Kelet-Európában. Igen, ezt mondtuk, hogy nagyobb, de hogy így külön kiegészítve a legnagyobb. És egy lengyel témában annyi kiegészítést tenne hozzá, hogy 39-ben az oroszok rohanták le a másik oldalról, ugye? Igen, illetve a mai Lengyelország területe nem egyezik meg a második világháború előtti Lengyelországgal, mert a világháború után az egész országot nyugatra tolták. Köszönjük szépen. Politikailag meg jön majd a Botond és elmondja, hát ugye ott rendkívül sok fontos dolog van az ukrán háborúval kapcsolatban is, úgyhogy Zoli, neked nagyon szépen köszönjük, és további szép napot, jó munkát!
Így van, köszi, sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere beszélt Lengyelországról, akinek egyébként fura lenne, hogy úgy a világon mindenhol Polski vagy Poland néven emlegetik Lengyelországot, vagy Polska néven, azaz azért lehet, hogy ebből a szláv törzs nevéből jön az ország neve, és egyébként az etimológia szerint azt jelenti, hogy mező, vagy mezőföldi, mezőről származó, és az ómagyarban is ugyanez a lengyen alak, ez az irtásföldön, szűzföldön élő embert jelenti. Tehát ugye a magyarok azért hívják úgy, hogy lengyel, ami egyébként polszki, polák.